16 óra.
Itt van Ló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Berhidai Piusz atyával, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökével Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, a Mári Rádió önkéntesen szolgáló elnöke, és ma folytatunk egy beszélgetést Berhidai Piusz testvérrel, a Ferences tartományfőnökkel, ha jól mondom a titulust. A múlt alkalommal több részben róla volt szó, most viszont a ferencességről, a rendről, a jövőről, a mi helyzetünkről beszélgetünk. Itt a folyosón azt beszélgettük, hogy legjobb lenne egy képet festenünk. Gauguin képe jut eszembe, a honnan jövünk, mik vagyunk, hová megyünk. Talán ez lesz az íve a mai beszélgetésünknek. Kezdjük az elején. Mi az, hogy ferences? Mi ez a ferencesség?
Számunkra mindig kiinduló pont maradt Szent Ferencnek a személye, aki az evangéliumot megragadta, befogadta és meg akarta élni. És ma is azt mondjuk, hogy a mi hivatásunk az az evangéliumon alapul. Ez egy nagyon súlyos elem, meg kiinduló pont. Aztán a szemlélődő tapasztalat táplálja, és a testvéri közösségben ölt formát. Azt hiszem, ez három olyan eleme a ferenci eszménynek, ami ma is aktuális kiinduló pont.
Tehát evangéliumi alap?
Evangéliumi alap.
Aztán a testvéri közösség, meg egy hagyomány, vagy...
Én azt mondanám, hogy az imádság és áhítat lelkülete.
Tehát ez nem is hagyomány, nem...
Sokféleképp mondunk, vagy beszélünk ma szemlélődő tapasztalatról. Én azt hoznám ide, így szemléltetés, hogy Ferencről írja az ő életrajzírója, hogy nem annyira csupán imádkozó emberré vált, hanem ő maga imádsággá lett. Tehát számunkra is, ami táplálja a hivatásunkat, az nyilvánvalóan a Jóistennel való kapcsolat. Ennek vannak külső megfogható formái, gyakorlata a napi rendünkben, ahogy jelen van az imádság, egyénileg, közösségileg. Ugyanakkor nincsenek sémák az Isten kapcsolatban, és hogy szemlélődő tapasztalatnak azt mondom, amit mi így Szent Ferenctől is hozunk a hagyományban, hogy minden lehető módon meglátni a jelenlévő Istent. A liturgiából táplálkozik az életünk, de az egyéni élettörténetünk is ott van, amiben felfedezhetjük, és fel kell fedeznünk az Isten jelenlétét. És hát ott van a környezetünk, a teremtett világ, ami számunkra szintén az Isten tapasztalatnak a helye.
A ferences gondolkodásban a három pillér közül egyre rá szeretnék kérdezni. Ez a szemlélődés, ez a, aki nem benfentes vallásos, ez nem nagyon értelmezhető szó számára. Inkább fordítsuk át abba, hogy személyes kapcsolat az Istennel. És az a személyes kapcsolat az egyén, a szerzetes, meg a közösség személyes kapcsolat az Istennel. Erről mondjál valamit, hogy ezt értsük.
Szemlélődés alatt és személyes Isten kapcsolat alatt is elég sokfélét lehet gondolni, és gondolnak is ma az emberek. Számomra Ferencnek a hozzáállása mérvadó, vagy iránymutató, akiben ott volt egy istenkeresés, és mint ilyen belső motiváció, ennek ő teret engedett az életében, és aztán minden lehető módon kereste a Jóisten jelenlétét. Ezért lett számára alapvető fontosságú a liturgia, a szentségi élet, az egyházban való élet, de fontossá lett számára a mindennapi életben, a környezetében, a másik emberben lévő lehetőség, hogy a másikon keresztül, a másikkal való kapcsolatban is találkozzon az Istennel, és ugyanígy a teremtett világban észrevenni az Istennek a jelenlétét. Tehát számára a Jóisten nem volt bezárva egy ilyen képzeletbeli dobozba, nem volt száműzve valahová az ég tetejére, valami festményként, hanem a jelen életben, akivel lehet találkozni, akinek van szava hozzánk, és aki Jézus Krisztusban mindent elmondott.
Ugye minden korban más az, hogy mit kell megértenünk, mit értünk meg, és esetleg milyen feladatunk van. Nyilván más volt Ferenc korában a konkrét vízió, és más ma. Ha erről mondanál valamit.
Ferenc számára a vízió azt hiszem, hogy az evangéliumi eszmény volt. Számunkra ez ma talán túlságosan tág, vagy azt mondjuk, hogy hát egy minden kereszténynek nyilván az evangélium egy kiinduló pont. Azért ez Ferenc korában mást jelentett. Az, amikor Ferenc így meghirdeti az evangéliumot egy végső mércének és kiinduló pontnak, számára az, azt is jelentette, hogy úgy van lehetőségünk az Istenhez jutni, ha mi Jézus Krisztushoz válunk hasonlóvá. Ő ezért igyekszik megélni, és azt is hirdetni, hogy szegődjünk Jézus nyomdokaiba. A szegénység számára azért lesz fontos, mert hogy Jézus közöttünk járva kelve szegény volt. Egy úton járó életformát élt. Ő, és ahogy fogalmaz Ferenc, az ő édesanyja, a tanítványokkal együtt egy szegény életet élt. Amikor mi bekapcsolódunk ebbe az életmódba, ami nem egy birtokló életforma, akkor ehhez a Jézushoz hasonlunk, és hogyha vele így egyé tudunk válni, akkor így jutunk az Atyához. Ez volt Ferenc számára egy modell, és ezért volt számára mondjuk a, hát azt mondom, a megkülönböztetésnek a kritériuma, hogy mi az, ami tetszésére van Istennek, mi az, ami Jézus szegénységének követése lehet, és ezt igyekezett önmagára alkalmazni. Így az evangéliumi élet a számára nem valami tág és messzi idea, hanem egy konkrét mindennapi valóság. És valamiképpen ez kell legyen ma számunkra is a kiinduló pont.
Felszínesen ismerve, ha jól értelmezem Szent Ferencnek a jelenségét, akkor ott azt látjuk nála, hogy azzal, ahogy él, azzal tanít, példát ad, és egyébként egy új életformát hirdet abban a korban. Egy olyan életformát, ami abszolút forradalmi abban az értelemben, hogy alapjaiban más életet hirdet, mint amit az adott társadalom él, vagy amit az ő társadalmi helyzete megszabott volna. Jézus is ezt csinálta, nem? Forradalmian új életfelfogást hirdetett.
Igen, Ferenccel kapcsolatban azt kihangsúlyoznám, hogy ő, ami az életformát illető, így a direkt a kisebbek életformáját akarta élni, és a kisebb az ő korában azt a társadalmi réteget jelentette, ami egyrészt ki van szolgáltatva a tehetősebb, nagyobb hatalommal bíró rétegnek, másrészt dolgozik. Tehát Ferenc számára a szegénység az munkás életet jelentett. Tehát, hogy ahogy meg is fogalmazza, még a végrendeletében az élete végén ő két kezével dolgozott, a megtérése idején és aztán azután is önfontos maradt az ő életében. Ilyen értelemben kisebb testvér a kisebb testvér.
Az az élet hozzáállás, mondjuk így, amit Ferenc mutat példaként, ha az mindig aktuális, most mondhatjuk, hogy ma aztán borzalmasan aktuális az egész társadalmi berendezkedés tekintve, de nyilván minden korban ez volt. És akkor ennek az ő víziójának mi a értelmezése ma Magyarországon, vagy a rendben, vagy körülöttünk?
Hát én úgy gondolom, hogy nyilván ma is aktuális Ferencnek ez a víziója, az evangéliumot megtenni egy ilyen alappá, és hogy Jézus Krisztust így egyetlen üdvözítőként, vagy egyetlen útnak tartani, hogy csak általa jutunk az Atyához. Így úgy érzem, hogy a mai valóságban egy olyan helyzetben is vagyunk, ahol a környezetünk is arra sürget és arra ösztönöz minket, hogy nagyon világosan és egyszerűen mondjuk ki, hogy mi kiben hiszünk, ki a mi Istenünk. Azt szoktuk mondani, és talán közhelyszámban megy, hogy a hit válsága van korunkban, a világunkban, és ebben a környezetben megélni azt, hogy mi az egyetlen üdvözítő Jézust tekintjük mércének, és azt az Istent, akit Jézus Krisztuson keresztül megismertünk. Ez ma is ugyanúgy igaz, mint Ferenc korában. Amikor még inkább a magunk közösségére tekintek, akkor azt is látom, hogy jelenleg így 30 évvel vagyunk a rendszerváltás után, És egy olyan helyzetben vagyunk, amikor úgy érzem, hogy így megértünk arra, hogy így mi magunk is így közösségileg így számot vessünk magunkkal, és így a hitünk és a hivatásunk felől építkezzünk. Tehát ugye 30 évvel ezelőtt így kinyílt a világ, rengeteg lehetőség lett, és meg is ragadtunk számos lehetőséget. Azt mondhatom, hogy fantasztikus dolgok születtek a testvéreknek a hűségéből, szolgálatából, és itt most nincs hely meg idő arra, hogy most ezt így részletezzük. De az, hogy plébániáink lettek, hogy kegyhelyünk lett, ami nemzeti kegyhely, aztán kárpátaljai misszió lett, ami sokak számára az életnek a lehetősége, meg a hit megélésének a lehetősége. Az iskoláink, a szociális otthonaink, az autista segítőközpont, tehát, hogy lehetne sorolni, és egy nagyon sok igazából így rejtekben lévő gyümölcs is van. Ugyanakkor most úgy ott tartunk, hogy egy kicsit szedjük össze magunkat. Tehát ilyen értelemben egy ilyen belső megerősödésre van szükség, mert hogy a sok lehetőség az úgy el is tud sodorni, vagy szét is tud aprózni minket, és ezért most, ahogy én érzékelem a testvéreknek is a hozzáállását, vagy elgondolását, fontos, hogy így a hitünk, hivatásunk felől építsük magunkat, talán lehet azt is mondani, építsük újra magunkat, és ehhez szükség van közöttünk is egy ilyen típusú, ilyen célú belső kommunikáció történjék, és erre időt, energiát kell szánnunk. Azt hiszem, hogy különösen igaz lehet ránk így a Szent Ferenci eszményből az a vonás, hogy Ferenc így zarándokként és jövevényként akart élni ezen a világon, ahogy az Úr Jézus is. Én azt hiszem, hogy nekünk most éppen a zarándok létnek erre a rugalmasságára van szükség, hogy tényleg csak az evangélium fényében azt keressük, hogy mi az, ami a Jóistennek tetszésére van, és ezért csináljuk azt, amit csinálunk. Nem feltétlen arról van szó, hogy most új dolgokba kell kezdeni, vagy valamit abba kell hagyni. Azt hiszem, hogy mindenre így egészen szabadon így rá kell tekinteni, és az zarándoknak a nagy vonalúságával, vagy ahogy egy zarándok bízik a gondviselésbe, úgy kell tovább lépnünk. Akár megtartva, akár elengedve dolgokat, struktúrákat.
Ugye a Szent Ferenci életforma, aminek mondtad, hogy máig ható alapírére az evangéliumon alapuló gondolkodás, berendezése az életednek, a Isten kapcsolata, a szemlélődés, az állandó ima, és ezt mindezt egy közösségben megélés. Tehát ez ugye akkor egy annyira más életforma volt, mint a jézusi mondás. Ugye valahol írja a Biblia Jézusról, kérdezik az embereket, és egyrészt azt mondják róla, hogy mindenütt ellenzésre talál, másrészt meg azt, hogy botrány a zsidóknak, és balgaság a pogányoknak. Nyilván Szent Ferenc akkori élete az botrány és balgaság volt. Tehát valószínűleg ezután az életforma után kiállt a mai élet, hogy botrány és balgaság legyen a zsidók, értsük helyesen, és a pogányok szemében. A vízióba és a jövő lépéseibe ezt hogyan értelmezitek?
Én azt hiszem, hogy az életformánk, a hivatásunk az ma is
botrány. Így van, és balgaság.
És általában szeretik megfogni belőlünk azt, ami így hasonul a mai világhoz. Uh-huh. Hogy persze, nem tudom, legyünk jó fejek, legyünk vidámak, mosolyogjunk, és ezzel nincs is baj, én is így törekszem rá, meg ezt szeretnénk. De hogy azért a hivatásunknak a mélye az ott zajlik, hogy én vagy elengedtem szinte mindent, és ez most nagyzolóan hangzik, de hogy tényleg erre törekszem, ennek a megélésre, hogy elengedtem mindent azért, mert hogy ezt a fogadalmas életet élem, kisebb testvér akarok lenni, és ez azt jelenti, hogy egy csomó dolog nem kiszámítható az életemben, de ami vonatkozási pont és lényeges, az a Jóistennek a személye. Amikor így evangéliumot, evangéliumi eszményt mondogatunk, akkor itt valóban, és ez is botrányos tud lenni szerintem, hogy mi nem egy projekt kedvéért vagyunk közösség. nem vállalat vagyunk. Tehát ezt is szeretik belőlünk megfogni, hogy hú, most a ferencesek nem tudom, építkeznek itt, vagy csinálják ezt az intézményt, vagy csinálják azt a projektet, hogy jó, persze, és akkor ebből lehet jó sajtóhírt csinálni, de hogy nem ez a lényeg. Tehát, hogy ha ez bármelyik ezek közül szolgálja az evangéliumot, akkor igen, akkor azt mondom, van értelme, vagy volt értelme. Ha nem, akkor múljon el. Bosszantó lehet az is, hogy nálunk, ugye a kommunizmus idején be voltunk szűkítve arra, hogy kötelező volt a rendbe lépőnek papnak és tanárnak lenni. A Jóisten ebből is gyönyörű csodákat hozott ki, viszont a hivatásunk alapvetően azt követeli meg, hogy mi bármilyen munkát végezhetünk, bármilyen szakmánk lehet. A lényeg az, hogy testvéri közösségben éljünk és hirdessük az evangéliumot. Ferenc maga is megfogalmazta, hogy az evangélium hirdetésének, a prédikálásnak az egyik első számú módja az az, hogy a testvérek békében, normálisan élnek, egyszerű emberként, hívő emberként. Azt hiszem, ma sem kell első lépésben többet akarnunk.
Beridjai Pius testvérrel, a Ferences Rendtartomány februárban megválasztott vezetőjéről beszélgetünk, a Szent Ferenci gondolkodásról, a Szent Ferenci életvízióról, az Istennel való teljes azonosulás igyekezetéről, mert talán így lehet mondani, hisz azonosulás nem rajtunk múlik. Eljutottunk oda, hogy a mai világban is ugyanazt akarja a rend közössége és az egyének megélni, amit Szent Ferenc például mutatott. Az evangéliumi életet mindenben az evangéliumra figyelni, az Isten kapcsolatot, a személyes Isten kapcsolatot folyamatosan figyelve rá és hozzá idomulni és hasonulni, és mindezt közösségben. Menjünk egy olyan témára másodikként, hogy ez a mai helyzetben mit vár el a rend embereitől, a rend tagjaitól, és mi a rendnek az elgondolása, mert gondolom Ferencnek is volt minden napra valami terve, mert dolgozott, hát akkor volt egy terve, hogy ezt csinálom, és akkor elmegyek oda, és nem tudom. Szóval mindenkinek van egy napi elgondolása arról a feladattól, ami előtt áll. Nyilvánvalóan itt is jelen van az, hogy az aratni való sok, és a munkás kevés. Na szóval, nézzük, hogy áttekintette a mostani közösség, hogy közösségként és az egyének pedig a maguk területén milyen irányba mennek, mit tudnak tenni?
Egyrészt ez a belső megkülönböztetés feladat most mindenki számára, egyénileg is, meg közösségileg is, és hogy sokat beszélgessünk, és sokat imádkozzunk ezzel kapcsolatban, hogy mi a Jóisten akarata most velünk, itt Magyarországon, 21. században, és hogyha az a kérdés, hogy hogyan hirdessük az evangéliumot, akkor úgy gondolom, hogy ránézhetünk bátran a jelenlegi vállalásainkra, helyeinkre, intézményeinkre, és azt hiszem, hogy nagyon sok jó dologban vagyunk benne. Viszont az lenne a fontos lépés, így közösségileg is, hogy ami van, azt ne azért csináljuk, mert így szoktuk. Tehát mondjuk van egy iskolánk, vagy van egy plébániánk, akkor ne azért legyen, mert megörököltük, hanem azért, mert látjuk és hiszük, hogy a Jóisten ezt számunkra adja, és akarata az, hogy ezeken keresztül mi hirdessük az evangéliumot.
Mondtad, hogy sok belső ima, sok belső egymásra figyelés és gondolatcsere, ez a jövő építésének az alapja, hogy mi az Isten akarata. De most tényleg, hogyan ismerjük föl az Isten akaratát? Tehát honnan tudjuk, hogy ez talán tényleg ez az ő akarata, de pedig a mi kitalálmányunk? Ez mindenkinek a kérdése egyébként, aki egy kicsit foglalkozik az Isten kérdésével, hogy hogyan figyeljen rá, és hogyan értse meg.
De én azt hiszem, hogy ebben egyrészt így nem szeretném túl bonyolítani, hanem valahogy azzal a belső szabadsággal, meg egyszerűséggel, ami azt hiszem, hogy így a karizmánknak is a része, azzal megkülönböztetni, hogy mi a Jóisten akarata, mi az, ami a Jóisten tetszésére van.
Mondj egy példát, a te
tapasztalatodból, életedből, vagy valamelyik testvér, csoport
tapasztalat? Én azt hiszem, hogy ehhez arra van szükség, vagy bármikor, amikor a magam életében is így igyekszek keresni a Jóisten akaratát. Hát azt először is így legyek egységben a Jóistennel. Ehhez mi kell? Imádkozzak, tartsak bűnbánatot, éljek szentségi életet. Ha ez megvan, ez kiinduló pontnak nem rossz. Ezután, hogyha a felmerülő kérdést egyszerűen józan ésszel elkezdem mérlegelni, és hogyha józan eszem az egy hittől megvilágított értelem, akkor nagy esélyem van rá, hogy olyan nagyon nem lövök mellé. Ami a mi utunkon, vagy a mi hivatásunkban még egy ilyen plusz segítség lehet, azon túl, hogy a eszményünk, vagy víziónk foglalata végül is a regula, meg a rendi szabályzat, ami szintén egy eligazító, egy támpont, de fontos megerősítést tud adni a testvéri közösség. Nem magányos dzsungelharcosok vagyunk. Nem elég az, hogy valakinek van egy ötlete, hanem az kell, hogy az a testvéri közösségnek a belátását megnyerje. És egy további szempont, hogy mi az egyházban élünk, és ezért mindig is fontos volt számunkra, hogy az egyház részéről mi az, amire szükség van. 30 évvel ezelőtt egyébként így indult el egy kárpátaljai misszió, hogy akkor Paskai László bíboros kilátogatott, még úgy tudom először, még 89-ben Kárpátaljára, látva az ottani magyarságnak a lelki ínségét, pap nélküliségét, megkérte a közösségünket. És erről, ahogy tudom, akkoriban egy nagy vita volt közösségen belül, hogy akkor ez most igen-e vagy nem. És aztán lett egy párfős kis közösség, aki kiköltözött nagyszülősre, és abból ott kezdődött az, ami ma van. Tehát szempont számunkra, így a Jóisten akaratának a megkülönböztetésében egyrészt a testvéri közösségnek a visszajelzése, megerősítése, másrészt az, hogy mit mond ki az egyház, az ő előjáróin keresztül is számunkra szükségesnek.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és azzal zárom, hogy az első ferences az lehet, hogy Izajás volt, mert a ti dolgotok, ahogy elmondtad, tulajdonképpen nem más, mint hogy hirdetni szóval, példával, életformával az evangéliumot, azért, hogy megmaradjunk, mert Izajás mondta azt, hogy ha nem hisztek, nem maradtok meg. Isten áldja a szolgálatodat, köszönjük szépen!
Berhidai Piusz atyával, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökével Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.